Kaposi Újságsegítő magazin következik. A különféle szabályokon megbújó vagy éppen elveszélő igazságosságról fog ma beszélgetni Sárik Eszterrel. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szervusz András.
Régen jártál erre.
Régen jártam, folytassuk, ahol a baj.
Így van, csak a hallgatóknak azért pár mondatot mondjunk róla. Te tulajdonképpen, ha jól tudom, a Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa vagy, és alapképítésben ügyész, ha jól tudom.
Hát tulajdonképpen most egy kirendelt ügyész vagyok a Kriminológiai Intézetben. Kutatásokat végzek, gyakorlatilag 99 óta fiatalkorúakkal foglalkozom, gyerekekkel és fiatalkorúakkal, és most van egy speciális kutatási terület, amivel igen kevesen foglalkoznak, és ez szerintem éppen ezért izgalmas, ez a vallás, vallásosság és bűnelkövetés, bűnmegelőzés kapcsolata.
Hú, erről esetleg egy külön körbe beszélgethetnék
is.
De ezzel még nem végeztél, most fejezed be?
Most már azért kezdek a finishbe kerülni, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz annyi információ, hogy érdemes lesz majd egyszer beszélni erről.
Hát a mai témánk meg az igazságosság, ami egy meglehetősen misztikus fogalom, meg egyszerre mindenki az emberek között egy nagyon fontos rendezőjel, az igazságérzete szinte mindenkinek van, és ugye sokan az igazságot ilyenfajta különleges rendezőelvnek gondolják, és ugye a régi antik történetekben is justíció, ugye tulajdonképpen aki a patika mérleggel méri az igazságosságot, annak a szeme be van
kötve. És a fél szeme be van kötve, így van.
Mert arról szól, hogy az igazságosság az nem szubjektív, hanem egy objektív dolog lenne, ha egy jól működő világban lennénk.
Tulajdonképpen pont ezen gondolkoztam, amikor jöttem idefelé igazságosság dimenzióban, hogy az a kulcs, ugye elsősorban én büntetőeljárásokat látok, meg bűncselekményeken gondolkozunk, és azzal foglalkozunk ilyen-olyan irányokból, akár az okait firtatjuk, akár magát az eljárást vizsgáljuk, hogy akkor tud igazságos lenni egy eljárás, és akkor érzi mindenki igazságosnak akár az ítéletet is, vagy az eljárást magát, hogyha elsősorban a bűncselekményt vesszük tulajdonképpen figyelembe, és az lesz a mérce. Tehát az alapnak annak kell lenni, pont amit te mondasz, hogy be kell, hogy hunja az egyik szemét, vagy be kell, hogy kössük az egyik szemét justíciának ahhoz, hogy tulajdonképpen objektív lehessen. De ez a fő szabály, tehát ehhez mindig kell egy korrekciós elv, ami viszont a másik szemével figyelembe kell, hogy vegye, hogy kiről van szó. Tehát pont azért vannak ugye a korrekciós elvek a BTK-ban is, és azért kezeljük másképp mondjuk pont a fiatalkorúakat, vagy azokat az embereket, akik mondjuk szellemi fogyatékosak, vagy másféle hátrányokkal küzdenek, mentálisan nem fogják át azt, hogy a bűncselekményt elkövetnek, az milyen súlyú, mert hogyha ezt az aspektust viszont nem vennénk figyelembe, akkor megint csak azt mondják, hogy igazságtalan ítéletről van szó.
Mert ők korlátozottan cselek döntésképesek, ugye?
Tulajdonképpen így van, tehát hogy erre szolgálnak azok az elvek, amikor a szubjektív tényezőket mégiscsak figyelembe kell venni. Itt egy nagyon-nagyon kényes egyensúly van, tehát a legnehezebb dolga szerintem pont a bíráknak és az ítélkezési folyamatban ott van, amikor mégiscsak figyelemmel, és nem tud senki, tehát mivel emberek vagyunk, nem tudunk teljesen objektívek lenni. Szubjektív tényezők bekerülnek, akárhogy is, akár tetszik, akár nem. Azt érdemes lenne megvizsgálni, és egyébként zajlik is a tekintetben kutatás a Kriminológiai Intézetben, Bojki Orsolya foglalkozik vele, hogy hogyan és miképpen kerülnek bele ezek a szubjektív tényezők az ítéletekbe, mert akár tetszik, akár nem, a bíró másképp fog még egy nagyon hasonlónak tűnő bűncselekmény esetén is, mondjuk egy emberölést
nem csak a bírói,
nézünk.
Hát tulajdonképpen minden szereplői, tehát itt maga a rendőrségi eljárás is bizonyos szempontból már bizony megelőlegez egyfajta következmény. Tehát mindenképpen az a baj, hogyha egy büntettel találkozik valaki, akkor mindenki kikerekíti azt a fajta képet, amivel találkozik, és azt gondolja, hogy egy elkövet. Tehát hamarabb születik meg a döntés az emberek fejében, mint annak az alátámasztása.
Óhatatlan, persze prejudikálunk, hogy ezt a nagyon,
ezt akartam finoman fogalmazni.
Nagyon nem szép, és egyáltalán nem magyar szót használjuk. Persze, pont azért, mert hogy emberi lények vagyunk, tehát benne van, de mégiscsak arra kell törekedni, hogy ne az első pillanatban is ne kvázi első ránézésre dőljön el akár egy nyomozó fejében, akár egy ügyész fejében, mert mondjuk ő találkozik személyesen legkevésbé ugye a terhelt az eljárás folyamán leghamarabb vélhetően ugye a tárgyalóteremben, akár egy bírónál, ne akkor dőljön el, hogy már pedig ez bűnös vagy nem bűnös, de szimpátia és antipátia mindenképpen ezt. Ugye viszont vizsgálatok, tehát pszichológiai vizsgálatok alapján tudjuk, hogy tulajdonképpen ezt a döntést, hogy a másik szimpatikus vagy antipatikus nagyjából 30 vagy 60 másodperc alatt meghozzuk a fejünkben.
Mert lassok vagyunk.
Mert lehet, hogy még gyorsabban kellene, de azért azt mondom, hogy ez veszélyes. De az első benyomás nagyon-nagyon sokat számít. Tehát ettől nem tudunk eltekinteni.
Na, de akkor ejtsük meg egy picit, azt mondod, hogy van egy objektív, ha úgy tetszik, egy a magas felülről rávilágított, úgy tetszik, objektív igazság a világra mindenképpen, ami arról szól, hogy tulajdonképpen mik a helyes dolgok ebben a mai világban, hogy mi hogyan kéne működni a dolognak, és van egy szubjektív értelmezés ennek a dolognak, ami arról szól, hogy nem vagyunk mentesek személyesen egy adott döntésben, a saját magunk érzéseitől, gondolataitól, tapasztalataitól, az adott helyzettől. Ugye jó mondom, ez egyszer egy időben mind a kettő jelen van.
Mindenképpen jelen van egyébként olyannyira, és ez például a kutatásokban is egy nagyon nagy kérdés, és ebben a posztmodernnek nevezett világban és felfogásban fogadták el a kutatók is azt, hogy akármit is csinálunk, hiába az a mérce és hiába az a cél, hogy mi nagyon távol legyünk a kutatásunk tárgyától, attól a témától, amit mi elemzünk. Végül is a 21. század vagy a 20. század végére jutottak el odáig a filozófusok is, hogy belássak, hogy akármit is csinálunk, az eredeti otthonról kapott képességeink, készségeink, a személyiségünk, a családban, az iskolában megkapott értékrendünk még azt is befolyásolni fogja, hogy hogyan nézünk az adott kutatási tájra, holott kinek kellene a legobjektívebbnek lenni, mindenképpen belehelyezkedünk, tehát nem tudunk teljesen kívülállók lenni. Az igazságosság kérdése az egy nagyon komplex és nehéz dolog.
De én még citálnám az objektív részét is, mert az objektív rész abban a szempontból ugye azt lenne, a törvény lenne ennek a legmagasabb rendű képviselete, ami arról szól, hogy az igazság érzet és az emberközi szabályok valami onnan törvényben találkoznak, és ez a legmagasabb rendű, mondanám így elvileg. De az az érzésem, hogy a törvényeket tulajdonképpen bizony szempontból nem csak az emberek közötti játékszabályok, hanem bizony szempontból a döntéshozók is meghatározzák. Tehát torzítható az objektív igazságosság. Ez az
mindenképpen torzul, persze már a kezdeti folyamatban azt szoktuk ugye mondani, hogy egy törvény vagy jogszabály elfogadásához általában szerencsés esetben ugye három forrást használunk. Egyrészt a politikai akarat, tehát ez szükségszerű, tehát ezt nem kerülhetjük ki, tetszik, nem tetszik, a politikai akarat kell a jogszabályhoz, tekintettel kell lenni, és szerencsés esetben tekintettel is vannak kutatási vizsgálati eredményekre, mert hogy a társadalomtudomány, vagy akár közgazdaságtudomány azért feldob olyan eredményeket, amit figyelembe kellene venni, illetőleg mondjuk a nemzetközi irányelvek, jogszabályok, amiket szintet, tehát hogyha ebből a három forrásból merítünk, akkor reményeink szerint közelebb lehetünk az objektivitáshoz, vagy akár igazságosabb jogszabályoknak a létrehozásához.
Már is elkezdtünk vackolódni a története, van egy objektív, rendezni való történet, ugye, igen, hogy így van-e ez, mennyire sikerül objektívnak az emberek akaratában összesíthető egyezőnek állítani. Másrészt meg arról is beszéltünk, hogy a szubjektív is meglehetősen csúszós pálya, ugye jól mondom?
Abszolút csúszós.
Tehát úgy tetszik, az igazságosság ebben az értelemben már a törvény szintjén sem, hogy is mondjam, bomba biztos.
Nem is lehet bomba biztos, azért mondom, hogy tulajdonképpen, hogy ha több pillérre próbáljuk mondjuk a jogalkotást alapozni, akkor vélhetően mondjuk egy Európai Unióban, ahol viszont viszonylagos konszenzus van azért az értékekben, mert minden véleményem szerint különösen igazságosság tekintetében az értékrend felül indul el. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy van egy zsidó-keresztény kultúránk, amiben ugye benne vannak a római jogi elemek, a felvilágosodás, a reformáció, abból azért tudunk egy értékrend halmazt létrehozni, amiről azt mondjuk, hogy igen, ez a miénk, és hogyha ezeket figyelembe vesszük, emberi jogok, és a többi, akkor már nem kerülhetünk annyira nagyon távol a vágyott igazságosságtól. És ha ebbe csúsztatjuk bele még a szakmai tudást, plusz a politikai akaratot. Tehát, hogyha három, egy kellő vagy ideális egyensúlyba kerül, akkor azt gondolom, hogy létrehozható a közelítőleg, igazságos törvény. Jogszabályok és törvények.
Így igen. Van. Igen, csak vannak világok, ahol például az igazságot nem a törvényekben, hanem a bíráskodásban jelenítik meg. Tehát ad abszurdum, te is annak idején még beszélgetünk erről, hogy az angol szász egészen más kultúrája, mint az Európa, mint a mondjuk a közép-európai német is, a milyen kis ilyen, amelyik jogszabályokra koncentrál, és egész más eljárás, ott pedig a bíró bíráskodásában jelenik meg tulajdonképpen az
igen, az eljárásnak a menete tulajdonképpen teljesen más, de az érdekes is, amikor mi ezzel az angol szász jogrendszerrel foglalkoztunk kutatóként, akkor pont az volt szerintem a nagyon szép,
igen.
Hogy arra ébredtünk rá, hogy lehet, hogy ők elindulnak a konkrét esetből, és úgy tartanak az általános felé, mindig az egyedi ügyet mérlegelve, és tulajdonképpen a bíráskodás sokkal masszívabb és markánsabb része ennek a történetnek, ahogy mondod, mint maga az írott jog. Még a kontinentális jogrendszerben ugye a törvény felül indulunk, és úgy próbálunk az egyet, de a summa és mondjuk a bűncselekményként definiált, meghatározott tényállások mégiscsak közelítőleg ugyanazok. Tehát az igazság, ha úgy nézzük, egy.
Vigyél messze május, vezessen a felé, szélvédőn a lábam, kezembe sárga nép, göndör fürdő fák közt, a szél csak lehele. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falsebembe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Ingőket letépik a rajtam hagyott szemek. Mondj, hogy egy tavasz, bimbom a szív felett, napsütötte utcán, állni most a jó, virágzik a test, szívszenzáció. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a fal zsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Kémény seprő járdán, macskák napoznak, az ablakokban párnak, fénytől ragadnak. Könnyebb így az álom, a rossz kedve való, a sárnap a föld, virágba. Kezed a falsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Nézd milyen a szemembe, tedd a kezed a falsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamba. Nézd milyen a szemembe,
a Kapos Ifjúság Segítő Magazinban dr. Sárik Eszterrel egy nagyon izgalmas témáról, az igazságosságról kezdtünk beszélni, ami nagyon misztikus fogalom elsősorban, másrészt pedig nagyon is konkrét történet, mert az emberek leginkább itt érzik magukat, úgy tetszik, rosszul, mert nem úgy alakulnak néha a dolgok, ahogy ők szeretnék, hogy úgy gondolják, hogy az igazukat nem tudják időnként érvényesíteni, vagy azt látják, hogy ez nem igaz, és rengeteg olyan történetet tudhatnak, biztos az emberek sorolhatják egymás után, hogy nem így döntött, meg úgy döntött, néha egy bíró egyik bíró másikkal szemben másféleképpen másképpen dönt. Új és új értelmezéseket lehet olvasni az újságóitól, tamotól, amely ugyanarról a történetről. Ugyanakkor mindenki belefolyik a különböző kriminális történetekbe, ezért a média kifejezetten fontos vonulata ez. És mi meg megpróbáltuk összerakni, hogy ennek van egy objektív jellemzője, meg van egy szubjektív jellemzője, ami kettőből valamilyen fajta elegyként megjeleníti azt a fajta rendező elvet a hétköznap életben, ami segít eldönteni a mindenki számára, hogy kivel mi történjen, ha elkövetett egy bűnt. Így van?
Így van.
És ugye ez az egész folyamat, ami történik, az egy büntető eljárás, mert te arról kezdtél itt beszélni, de igazából a szabályok nem feltétlenül csak büntető történetek, hanem a szabályok tulajdonképpen minden esetben, ami közöttünk van, azok általában ki kell, hogy fejezik az emberek igazságérzetét, az együttműködésnek megalakítják tulajdonképpen a megfelelő történetét, de nem mindenki egyformán jár ebben jól. Te mondtál egy érvet itt a szünetben, hogy idéztél valakit, hogy mikor nevezünk valamit igazságnak.
Hát Heller Ágnesre hivatkoztam pár percig, ami szerintem abszolút, tehát hogyha össztársadalmi szinten nézzük, akkor tökéletesen igaza van abban, hogy azt állítsd, hogy egy társadalom akkor lehet igazságos, hogyha mindenkinek a képességei elv a fő szabály. És korrekciós elvként viszont megjelenik az, hogy mindenkinek a szükségletei szerint. Hogyha ezt a kettőt felborítjuk, ugye gyakorlatilag az volt a szocializmus, hogy akkor mindenkinek a szükségletei szerint a minimumot próbáljuk biztosítani, de ne vegyük figyelembe tulajdonképpen a képességeket. Hogyha ez a kettő megbillen, és azt mondjuk, hogy hát adjunk amennyit lehet, ne nagyon nézzük, hogy mennyit ér, mit tesz bele, milyen hasznot hajt a társadalomnak, akkor biztos, hogy nem érezzük igazságosnak a körülöttünk lévő világot. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, én megteszek mindent, én többet dolgozok, és mondjuk a több munkáért adott esetben több pénzt kapok, vagy minőségi munkát végzek, és erre ezért valamilyen módon, ha akár szóbeli dicsérettel, vagy bármilyen, nem is feltétlenül anyagi visszajelzéssel, de mindenképpen dicséretet kapok a jól végzett munkámért és a képességeimért honorálják, akkor onnantól kezdve ez egy igazságos történetnek érzem. Ugyanakkor megint visszatérek ugye ehhez, amit mondtam a bűncselekmények kapcsán, hogyha nem veszük figyelembe a szükségleti elvet, akkor megint borzasztóan igazságtalannak érezzük a világot. Ezért érzi szerintem nagyon sokszor az európai ember, akkor térjünk vissza ugye az angol száz gondolkodáshoz, mondjuk konkrétan az USA-hoz, az USA-t igazságtalannak, mert ugye ott azért elsősorban a kemény verseny és a harc, tehát a korrekciós elv mint szükséglet nem igazán jelenik meg, vagy sokkal kisebb mértékben. Tehát azt mondjuk, hogy versenyeztessünk, és aki jobb, az győz. És aki győz, azé a jutalom. És nem vagyunk arra figyelemmel, hogyha az illető, vagy kevésbé vagyunk arra figyelemmel, hogyha az illető gyengébb, elesettebb, támogatásra szorul. Tehát akkor lehet ez igazságos, hogyha valóban akceptáljuk és szem előtt tartjuk azt, hogy ő hátrányos helyzetű, ő neki segítség kell akár fizikai, akár szellemi képességének a hátrányai miatt, mert akkor el tudjuk fogadni.
Itt előre szaladtunk egy kicsit, mert szerintem az egész történetnek van egy része, maga a jogkövetkezmény. Büntető eljárásban maga a bűnhődés, most leegyszerűsítem. És abban, hogy maga az ítéletek megjelennek, az ítéletek valamilyen módon ugye azt mondod, hogy keresik az objektív állandót, és
az objektív állandó maga a bűncselekmény.
Igen, és az ítélkezés szempontjából pedig a törvény, fogalmazzunk így, és ehhez hozzárendelődik egy csomó személyes szükségleti szempont, mondtad te, hogy hátrányos helyzet, hogy nehéz, meg minden nehéz sorsú meg ilyenek, de az érdekes, hogy az ítéletekben megjelenő, hogy is mondjam, döntés, azok ugye a bűnhődésnek is lehetne nevezni másféle szempontból. Az hogy találkozik az emberek igazságérzetével, mert nem szokott. Az én mostani tapasztalatom általában arról szól, hogy valaki, gyakran hallom, hogy túl sokat, túl keveset, micsoda dolog, felháborít, és egy csomó mondatokat hallok ilyen módon, egy adott ügyről, és bármelyik ügyet is felsorolhatnánk, meg ott miért nem büntetik meg.
Azt gondolom, hogy itt megint nagyon erőteljesen előkerül a szubjektumnak a problémája, hogyha azt az egyszerű példát vesszük, hogy bármilyen bűncselekményt elkövetnek, legyen szó egy bicikli lopásról, hogyha tőlem lopják el azt a biciklit, akkor rendre úgy érzem, hogy a bűnhődés, akkor éljek a te kifejezésre, de a büntetés alacsony. Tehát az emberek gondolkodása, ez általában úgy zajlik, hogy azt mondja, hogy keveset kapott, miért nem zárták börtönbe, kissé sarkítva a történetet, miért nem vágták le a kezét, ha már ilyen súlyos bűncselekményt követett el. A történet, és itt érdekes tulajdonképpen, amiről beszélünk, az igazság és az igazságosság, mint objektív mérce, azért nem lehet teljesen igazságos, mert abban a percben, hogyha viszont én vagyok az elkövető, vagy a gyermekem az elkövető, vagy a házastársam, szülőm, barátom, akkor majdnem mindig az hangzik el, hogy a bíróság, vagy akár eljáró nyomozó hatóság igazságtalan volt, túl szigorú volt, soha, tehát általános igazságérzetet nagyon nehéz kielégíteni, mert bejön az a tényező, hogyha közeli emberről van szó, akkor túlsúlyos, ha távoliról van szó, akkor túl enyhe a büntetés. Tehát ezért vannak faramúci és nagyon nehéz helyzetben, azt gondolom, az igazságszolgáltatásban dolgozok, plusz hozzájön egy csomó olyan szegmens ez az egész történethez, amit szintén hivatkoztál, hogy igen, első fokon született egy ilyen döntés, másodfokon egy ezzel ellenkező döntés. Az adott bűncselekményért mondjuk Budapesten kap 2 évet, Bács-Kiskun megyében, vagy nem tudom, Csongrádban 7-et. Uh-huh. Tehát, hogy innentől kezdve már az emberek és joggal teszik fel a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen ez a bűncselekmény mennyit ér? Mi lenne az igazságos büntetés? Nyilván van azért valamiféle a harmónia ezekben, de ezek feltétetik ezeket a kérdéseket, és nagyon sokszor valóban, hogy úgy mondjam, jogászkodásnak tűnik a magyarázat, ami a jogász számára egyébként evidens, és azt mondom, hogy persze, hát ennek így kellett lennie, és ha innen érvelek, így is igaz, ha onnan érvelek, talán úgy is igaz, vagy lehet, hogy egy jogász tudja a megoldást, de attól függetlenül még az igazságérzete nem biztos, hogy kielégítés nyer az embereknek.
Igen, csak ugye a napi igazságérzetünk, ugye az minden az ügyeken edződik, ahogy te csiszolódik.
Hát is. Erre mondanék egy nagyon érdekes példát. Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki 96 éves, egy bácsi. És sokszor beszélgetek vele, és ő egy gyerekkori élményét idézte föl, amikor őt igazságtalanul megbüntették. Az volt számomra a legérdekesebb, hogy, és ezt több emberrel tapasztaltam már, hogy a legmélyebb nyomot az hagyja az emberekben, hogyha igazságtalanság éri őket. Tehát éppen ezért nagyon fontos erről beszélni, de nem is fogunk tudni tulajdonképpen megoldást találni, pont ennek az érzékenysége okán, hogy a 92 éves bácsi arról beszél, amikor őt 14 évesen cserkészként más helyet megbüntették, és ez tulajdonképpen maradandó kár, vagy hát nem mondom, hogy maradandó károkat okozom, mert nem okozom, de nyomot hagy, mindenképpen nyomot hagy, és hogyha megnézzük a gyerekeinket, akik hazajönnek az iskolából, ők is tulajdonképpen azzal kezdik a napi beszámolót, hogyha igazságtalanság érte őket. Igazából az a kérdés itt rendszer szinten, szerintem, hogy arra szocializálódik egy gyerek, egy fiatal, hogyha igazságtalanság éri őket, akkor felmerje emelni a szavát, azt merje mondani, hogy elnézést, de én el szeretném mondani a saját igazamat is, tudunk-e ezekben valóban beszélgetni, és konszenzusos megoldásra jutni, mert ugye egy-egy történetnek is ezer arca van, tehát akár a legkisebb konfliktusnál is azt lehet mondani, hogy neked is igazad volt ebben, nekem is igazam volt abban, és el lehet jutni a legtöbb konfliktusos helyzetben valamiféle konszenzusos megoldás, ahol mindenki azt mondhatja, hogy elnyerte végül is a saját igazát. Ugye ebben lehet jó egyébként, hogyha igazságszolgáltatási oldalról nézzük, a helyreállító igazságszolgáltatás. Mert hogy ott azért az nyomokban tartalmaz.
Én ennél sokkal szimplább egy helyreállító igazságszolgáltatást ismerek gyakran, mikor mondjuk hazamegy egy gyerek, mert őt bántották, és már gyakran már a kislányoknak is azt mondják, hogy ha bokárugtak, rúgd vissza, szóval. Tehát egy nagyon gyakori ebben az értelemben, és valószínű, amikor beszélünk itt jogról, meg igazságról, meg gyebekről, valószínű a döntési rendszerek az a sajátosság, hogy kiveszi az emberek kezéből a akarat, hogy teszik az igazság érvényesítését, hanem azt mondja, rábízelj erre alkalmas szereplőkre. Ugye, és ebben az egész történetben viszont pici korban már nagyon hamar megjelenik az a apukától, anyukától elvárt, úgy tetszik, megrendelés, hogy ne hagyd magad, kislányom, tedd oda. Ez, ami hirtelen eszembe jutott, amire te mondtál.
Nagyon jó példa, csak pont azt hiszem, hogy az lenne a cél,
igen,
hogy arra tanítsuk meg az embereket, igen, hogy azért jöttek létre, és akár szeretjük, akár nem, igen, ezeket a bíróságokat, vagy az igazságszolgáltatást lehet szeretni, és nem szeretni.
Igen.
Mégiscsak azt gondolom, hogy ez a legkisebb rossz. Tehát a tálió elve, azt hiszem már meghaladtuk. Tehát, hogy pont azért találtatott ki egy objektívnek tetsző, lehet, hogy nem. Lehet, hogy objektivitásra képtelen, mint hogy emberi lény, de mégis egy objektívnek tetsző, objektívnek tűnő harmadik lénynek a bevonása a személyes konfliktusba, ami adott esetben ugye egy bűncselekmény, ami olyan módon absztraktá vált, hogy az most már az állam, hogy lehetőség szerint ne az indulatok, ne a személyes dű söpörje, tehát mégiscsak ez az igazságszolgáltatási forma áll közelebb az igazságossághoz, az én felfogásom szerint. Az egy másik dolog,
nem
hogy
is
megint...
tudom vitatkozni, egyet is tök értem.
Örömmel hallom. De hogy az egy másik dolog, hogy ebben a történetben, és itt került ugye vissza a helyreállító igazságszolgáltatásra, valamilyen módon mégiscsak az eredeti szereplő a sértett a történetben, mert hogy az állam ezt a monopóliumot teljesen jogosan használja és magához ragadta, viszont elindultunk már abban az irányba, hogy igen, a sértett megjelent, mint egy tanú, bár vele történt az egész, ő szenvedte el, őt ütötték meg, az ő pénztárcáját vették el, az ő lakásába törtek be, ami lelkileg is, fizikailag is traumatikus élmény, de azt mondtuk, hogy hát most meghallgattunk erről.
Én nagyon fontos, amit mondasz, és szerintem nagyon kevesen tudják, hogy mi az a helyreállás igazságszolgáltatás, én sem tudom igazából ennek majdnem, és sok részét igazából nem is ismerem, de nagyjából az a lényeg ennek a dolognak, hogy azon a helyen próbálja rendezni a sérelmet, ahol az a probléma született, a konfliktus született, és ez nem feltétlenül ilyen hagyományos megtorló eszközökkel, hanem nagyon egyszerű eszközökkel, valami fajta jóvátétele, egyfajta gesztussal, egyfajta egyezkedéssel, ugye egy
arra ad lehetőséget, hogy akár az ügyész, akár a bíró, tehát a büntetőeljárás menetében azt mondhassa, hogy ha a sértett is ehhez hozzájárul, és a terhelt is vállalja, akkor ők megegyezhetnek abban, tehát itt az állam kiszáll,
és azt mondja,
hátralép,
az
és azt mondja,
rendben,
hogy üljetek le, bekapcsol egy mediátor, tehát ott is ott van még egy objektív szereplő, tehát az a tekint arról nem tudunk lemondani, és ez szerintem nagyon helyes is, tehát van egy mediátor, aki viszont nem ítéletet fog hozni, hanem ezt a beszélgetést koordinálja, közvetít, és lehetőséget biztosít arra, hogy akkor az igények egymáshoz közeledjenek. Kulcs, amit te mondasz egyébként, a jóvátétel. És egy nagyon érdekes dolog az, hogy az egész helyreállító igazságszolgáltatásnak az elméleti háttere az a reintegratív szégyen elmélete, aminek az az alapja egyébként, hogy nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a szégyen, és azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ez a kifejezés, ez korrekcióra is szorul, ez egy nagyon negatív dolog, és semmi más nem tud, mint megbélyegezni. Viszont a Braithwaite nevű kriminológus arra jutott, hogy mégis a közösségben akkor tudunk rendet tenni, és akkor jöhet létre egy kvázi igazságos állapot, hogyha először kijelentjük az adott személynek a rossz tevését, tehát a közösség maga azt állítja, hogy amit te tettél, az rossz.
Már lefordítom, szembesül az a saját szembesíthetjük.
A saját felelősséget vállal, és a következő lépésben van arra lehetőség, hogyha ő ezért a tettért valóban felvállalja a felelősséget, akkor, és ebből tulajdonképpen fakad a jóvátételi igénye is, hogy ezt rendbe tegye és rendezze, akkor van lehetőség a valódi megbocsátásra, és a közösség innentől kezdve tud újra egészségesen működni.
A közösség meg igazolja a jóvátételt. Itt az a fő fontosságú dolog, nem elég, hogy valaki jóvá teszi, hanem a közösség nyugtázza ezt a dolgot.
Ezért mert, ugye reintegratív,
ez
mert nem
fontos,
így
mert
van.
Ez például sok esetben kimarad, most a mai világunkban is kimarad, hogy noha valakivel rendezte a számlát mondjuk egy bírói intenció hatására, de a környezet nem fogadja el. Nagyon gyakran. Tehát ezért nagyon fontos egy újabb gesztus ez. De visszatalálnék arra a dolgokra, amit itt az előbb beszéltünk, ugye, hogy akkor jó, hogyha a szereposztás, ugye, hogyha az ember ugye átadja az igazság szolgáltatást egy külön szereplőre, de akkor teszi ezt, hogyha közel van az ő igazságérzetéhez. Hogyha az ő igazságérzetével arányos, vagy többé-kevésbé elfogadható, vagy respektálható válaszokat kap a saját maga szabályozása. És itt feltétlenül fontos, ezt gondolom, ez egyetértünk. Abszolút. És tulajdonképpen állandóan itt vizsgázik tulajdonképpen a mindenkori igazságszolgáltatás. Lefordítva most az jutott eszembe, nagyon gyakran hallom azt, hogy az a bűnös, aki lebukik. És meg
is ez egy szomorú, ám de nagyon pragmatikus felfogás a
gyakori, és ez nem ritka, és ez tényleg így van. Tehát a szabálykövetésnek van egy olyan része ebben az értelemben, hogy az, amit nem bukik le, nem nincsen szankció,